Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy heti előkészítő alkalmunkat kezdjük el a 445. számú dicséretünk éneklésével. 445. számú énekünket énekeljük végig mind a hat versével. A 445. számú énekünk első verse így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Cheer, I'll stand with you.
Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, a nagy hetet. Köszönjük neked a te szent fiadat, aki eljött mi közénk, és vállalta tökéletesen és teljesen az ember létet, hozzánk mindenben egészen hasonlóvá lévén, kivéve a bűnt. Köszönjük neked, menny királya, megváltó Jézusunk, hogy vállaltad mindazt, ami ott nagypénteken történt. Köszönjük neked a Golgotát, köszönjük neked a keresztet, köszönjük neked, Jézus, hogy ami neked a halálod lett, azáltal nekünk életünk lehet, és örök reménységünk, hiszen látjuk a nyitott húsvéti sírt is, hiszen láthatjuk azt, hogy akik az Úrban halnak meg, azokat az Úr, az Atya életre támasztja, haza hívja egy olyan világba, ahol nincs többé könny, hátratétel, szenvedés, megalázottság, nyomorúság és fájdalom. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezt készítetted nekünk. És köszönjük, hogy ennek az országnak a belépéséhez egyszer meg kell állnunk ott a Golgota tövében. Egyszer úgy kell megállnunk ott, hogy a bűneinket elsiratjuk. Köszönjük, Urunk, hogy erre a nagypénteki keresztvállalásra emlékezhetünk, és készülhetünk ezen a héten, estéről estére. Köszönjük, Urunk, hogy csendet készítesz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy újra elénkbe hozod nagypénteket, és a húsvét misztériumát. Köszönjük, hogy ezekre készítgeted a lelkünket, hogy megerősítsd, hogy megtisztítsd, hogy egészen közel vonj bennünket egyen-egyenként önmagadhoz. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy hadd legyen ez is egy ilyen alkalom, és legyen úgy, ahogy mondtad és ígérted, hogy a te lelked és igéd által jelen vagy. Ezért is könyörgünk, Urunk. Amen. Az igét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 32. Zsoltárt. Bűnbocsánat, nyerés, boldogsága, Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében szela. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét, szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben, bár a nagy vizek áradának, nem juthatnak azok el ő hozzá. Te vagy az oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével, szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelyek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vígadozzatok ti igazak, örvendezetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Kedves testvérek, a Szentírást sokan sokféleképpen olvassák. Az irodalom tanár kiemeli belőle a lírai, vagy a szerelmi költészet részeit, a történelem tudós, a históriai, kortörténeti megjegyzésekre figyel. A filozófus megint más módon gondolkodik a Szentírás igéről, mint egy hívő ember. Kedves testvérek, mi valóban úgy nézünk a Bibliára, mint az életkönyvére. Tudjuk, hogy hitből hitbe íródott. Tudjuk azt is, hogy a Szentírás betűi mögött lelki tartalom húzódik. Lelki értelmük van a leírt mondatoknak. És azt is, hogy Isten igéje elválaszthatatlan a való élettől. Nem légüres térbe szól. Ez a felolvás, ez az imént felolvasott Zsoltár is elválaszthatatlan a való élettől. Ott áll a Zsoltár mögött egy valóságos élethelyzet, ott áll mögött a Zsoltár mögött egy valós személy, egy konkrét történés, érzelmek, fájdalom, gyász, könny, veszteség és a nagy öröm is. Dávid király életének egy történéséről van benne szó. Dávid Isten kiválasztott gyermeke volt, ő tette Dávidot királlyá, és sok minden jót és szépet el tudnánk mi is mondani erről a Dávid királyról. Életének azonban ebben a szakaszában egy lelki mélypontja volt. Megkívánta szomszédjának szép feleségét, annak férjét jól kitervelt módon eltette az útból, megölettette, és aztán ezt az asszonyt elvette. Környezete nem akart, nem mert, nem tudott szólni ellene. Ma ezt így mondanák az emberek, hogy Dávidnak volt némi problémája a házasságában. Dávidnak így jöttek össze most a dolgok. De a Szentírás nem csak elválaszthatatlan a való élettől, de nem is színezi ki a bibliai alakok valós élettörténetét. Azaz annak mutatja, annak mondja, akik és amilyenek egy-egy szituációban. Ezért a Biblia azt mondja, hogy Dávid bűnt követett el. Nem nevezi problémának, botlásnak, tévedésnek, emberi vágynak, nevén nevezi annak, ami bűnnek. Testvérek, Dávid bűne abban állt, hogy elszakadt attól az Istentől, akivel nagyon sokáig egészen közel élt, akihez folyamatosan imádkozott, de az életének egy bizonyos szakaszában eltávolodott Istentől. És az Istentől való eltávolodás mindig bűnt eredményez a hívő ember életébe, annak a következménye pedig az erkölcsi zűrzavar. Az életünk gondjainak, fájdalmainak, szenvedéseinek egy jelentős része abból születik, abból sarjad, hogy bűnöket követünk el. Annak pedig mindig volt, van és lesz következménye. Minden bűnnek volt, van és lesz következménye. A legtöbbször azért van körülöttünk zűrzavar, mert bennünk van zűrzavar. De látni fogjuk ebből a Zsoltárból azt is, hogy Isten megkönnyörül ennek a gyermekének, mert bűn bánatra indítja a lelkét, és végül mégis egy örvendező Zsoltárt hallunk. Az üzenet pedig a bűn kérdéséről fog ma hozzánk szólni. Négy rövid üzenetet fogalmazunk ma meg bűnbánati előkészítő esténken, négy kérdésbe öltve. Az első így hangzik, mit teszünk a bűneinkkel? Másodszor azt a kérdést járjuk körül, hogy a bűnök mit tesznek mi velünk? Harmadszor, mit tehetnénk a bűneinkkel? És negyedszer, mit tesz velük az Isten? Nos, mit teszünk a vétkeinkkel? Röviden válaszolva, elkövetjük őket. Nincs ebben különbség ember és ember közt. A pápától, a püspökön át, addig az emberig, aki egy börtön cellájában raboskodik, mind annyian elkövetünk bűnöket. János apostol így fogalmaz, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg. A rosszra való hajlandóságunkat eredendően örökségként hordozzuk mindannyian. Születettem. Mint a szüleinktől örökölt hiába valóságot. Melyikünket tanították a szüleink arra, hogy tegyünk rosszat? Egyikünket se. Melyikünk hallotta azt otthon, hogy legyél indulatos, irígy, tolvaj, parázna, képmutató? Szerintem egyikünket sem tanították erre, és mégis valahogy a vérünkbe, a jellemünkbe, mégis ott van a rosszra való öröklött hajlamunk. Senkit nem kell tanítani, testvérek, mert bennünk van a szüleinktől örökölt hiába valóságunk. Mózes könyve, de idézhetjük az Úr Jézust is, és fogjuk is, mondatai kijózanítóak az embert figyelembe véve. Ezt mondja első Mózes könyve, 8. részben, az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Gonosz. Jézusról ezt írja egy helyen az ige, nem bízta magát az emberre, mert magától is tudta, hogy mi van az emberben. Való pedig azt mondja, hogy ha ti tudtok gonosz létetekre a ti gyermekeiteknek jót adni. Ha ti tudtok gonosz létetekre jót adni. Egy alkalommal az Úr Jézust megszólítják, és azt mondja neki valaki, hogy jó mester, és Jézus megállítja. És azt mondja, hogy senki sem jó, csak az Atya. Az ember Jézus mondja ezt, aki majd elhordozza a világ bűneit, és bűnné lesz. Senki sem jó, csak az Atya. Az igaz önismeretre nem könnyű eljutni, és különösen azoknak az embereknek nem könnyű, ha nem követtek el az életükben nagy erkölcsi bűnöket. Őnekik sokkal nehezebb meglátni azt, hogy az ő szívükben is van ilyen gonosz. Érthető ez bizonyos értelemben. Én nem vagyok rossz, nem vagyok gonosz ember, nem tettem semmi rosszat, de abban mind biztosak lehetünk, hogy az élő Isten ígéje nem téved. Talán mi nem jutottunk el igaz önismeretre, mélyebb bűnismeretre, vagy a Golgota hegyére, hogy ezt lássuk. Az igazság az rólunk, testvérek, rólad is és rólam is, hogy minden nap csak szaporítani tudjuk a vétkeinket. Egyetlen egy gondolatot hadd hozzak elétek, hogy egy nap kimondott szavak, megtett cselekedetek nélkül is, mennyi bűnt követünk el itt bent, amit nem látnak mások, amit nem mondunk ki. Ha becsületesek lennénk, és elővennünk egy papírt, és elkezdenénk reggeltől írni, hogy miket gondoltam egy nap, vajon megállna-e Isten mércéje alatt? A ki nem mondott szavaink, véleményünk másokról, az ítéleteink, a bevillanó parázna gondolataink, mennyi-mennyi olyan dolog, ami nem tetszik Istennek. Nos, mit teszünk a bűneinkkel? A legtöbb ember két dolgot tesz velük. Elleplezi és elhallgatja. Azt mondja maga Dávid is nagyon becsületesen, míg elhallgatám vétkeimet. Hallottuk. Gyakran úgy teszünk, mintha nem volna. Mintha nem volna. Álarcot öltünk és mutatunk mást, mint ami a valóság. Ez a kép mutatás. Mutatunk valamit az embereknek, mert félünk. Mert mindazt szeretnénk, hogy lássanak bennünket az emberek lelkileg mesztelenül, de szeressenek úgy is. Nem így van. Azért takarjuk el, mert attól félünk, hogy akkor nem szeretnének, nem fogadnának el. Belül ott van bennünk a vágy, hogy de jó lenne, ha nem kéne takargatni. És mégis kellene. Mégis elfogadnának. Hogyha tudná a másik, elfordulna tőlünk. Ezért eltakarjuk. Általában azokon a pontokon mutatunk erőt magunkban, ahol nagyon akarunk valamit takargatni. Dávid palástja alatt is sokféle bűn elfért. Másrészt elhallgatjuk őket. És gyakran azok a testvéreink, akik szeretnek minket, azok sem mondják el nekünk. Mert nem merik például elmondani. A szeretet, a másik ember elfogadása az a csatorna, amiben el lehet mondani a másiknak. Csak a szeretet és a másik ember elfogadása mindenestül. Az a csatorna, amiben el szabad mondani, de akkor el lehet és el kell. Hogy testvérem, az életed céltévesztett. Ez jelenti a görög szó, hogy bűn. Céltévesztett. És szembe mész Istennel. Ha szeretem a másikat, ha el tudom fogadni a másikat, csak akkor, de akkor lehet. Gyere testvérem, üljünk le és imádkozzunk. Biztat is minket az ige, hogy valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak. Hitből hitbe. Testvér a testvérnek. Hihetetlen nagy ereje tud. De ki merte volna ezt Dávid királlyal megtenni? A szolgái? Hogy valamelyik elé áll és tükröt tart elé? Király gyilkos vagy és házasságtörő? Ezért mindenki úgy tett, mintha semmi nem történt volna. És mentséget is lehetett találni. Különben jó ember, sok jót tett már. Ő is csak ember. Nos, mit tesz a bűn mi velünk? Testvérek, tönkre tesz minket. Pusztít belülről. Mi elkövetjük, elleplezzük, megmagyarázzuk. De ezek a bűnök minket mindig károsítanak. És nem csak minket, hanem a körülöttünk élőket is. Dávid így vall. Csontjaim megavultak, életerőm ellankadt. Sokszor érezzük ezt mi is. A saját magam által elkövetett vétkeim, ennek a következményei, a lelkiismeret furdalásom kihat a testi, fizikai életemre is. Feszült vagyok, ideges, fáj a lelkem, nincs kedvem semmihez, felkelni sem, dolgozni sem, tanulni sem. Csak azt érzem, hogy nyomorult, elesett ember vagyok. Ami a lelkünkben van, az kihat a testünkre is. Sokszor éreztem magamat, én is ilyen lelkiismeret furdalásosan. Ilyen nagyon elesettem. Ilyen nagyon nyomorultan, és tudtam, hogy mi az oka. Ahogy itt Dávid is így mondja, életerőm ellankadt. Testvérek, a bűn elerőtlenít minket, elgyengít, elcsüggeszt, reménytelenné tesz. De mást is tesz. Elszakít bennünket a valóság látásától. A valóság látásától. Ha eluralkodik bennem, elszakít törvényszerűen Istentől, és törvényszerűen az emberektől is. A bűn legtöbbször félelemmel jár, a félelem pedig a szeretet ellen munkál. Minél több bennünk a félelem, annál távolabb kerülünk az Istentől és az emberektől. Testvérek, a bűn félelmet munkál, és lelki értelemben megvakít, és megsüketít. Nem hallok, nem látok semmit és senkit, csak önmagamat. de magamat is rosszul. Beszélgethetünk néha ilyen emberekkel, nem hallják, amit mondunk, csak mondja. Mondja, mondja, mondja. Sokszor lehet találkozni és hallani ilyen embereket, aki nem hallgatja meg a másikat, csak magát látja, csak magát hallja, de azt is rosszul, a valóságtól elszakadva. Lelkileg vakon és süketem. A bűntől megsebzett szív vaksága, süketsége ezt, testvérek. A sértett szív panasz monológiai ezek rendszerint. A bűntől és fájdalomtól sértett szív panasz monológiai ezek. A sértett pedig sérteni fog. Ezek törvényszerűségek. A sértett sérteni fog, mert azt tud. Nos, ezt teszi a bűn mi velünk. Mit tehetnénk mi a vétkeinkkel? Ez a harmadik gondolat. Azt, amit a Zsoltár írója is tett, és nekünk is ajánl, ő így mondja, vétkeimet bevallottam, bűneimet el nem fedezhetem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. De ahhoz, hogy Dávid eljusson ide, külső segítségre volt szüksége. Nátán próféta, Isten küldett üzenetére, ami így szól, te vagy a bűnös, te vagy az. Testvérek, mi magunktól sem bűn ismeretre, sem igaz bűn bánatra eljutni nem tudunk. Ezért kell az ige. Ezért kell a Szentírás. Kell az ige, szükséges Isten szava ahhoz, hogy felismerjük, hogy megszomorodjunk, és hogy megvalljuk. Enélkül nem megy. Sok nyomorúságunk, jellemhibánk, Istennek nem kedves vágyunk, indulatunk, szeretetlenségünk van. De ezt egyszer belülről át kell élni, hogy ez igaz. Tényleg így van. Ehhez kell az ige, ami valós tükröt ad elénk. És akkor mi ezt megtehetjük, és Isten kegyelméből felismerhetjük, és megbánhatjuk vétkeinket, úgy, mint Dávid király. Néha ezért küld mi hozzánk, ami Urunk, egy testvérünket, egy igével, egy konkrét üzenettel, mi magunk is meglepődünk. Nekem is volt olyan, valaki odajött, és átadott egy igét. Hihetetlen. Az Isten tudja, hogy mire van szükségünk. De bűn ismeret nélkül nincs bűnbánat és bűnbocsánat. Dávid király idejében Nátán volt a próféta, ezért Isten őt küldte el Dávid királyhoz, aki elmondott neki egy rövid példázatot. Ez így szólt. Van egy város, és ebben a városban él egy gazdag ember, és élt egy szegény ember. Ennek a gazdag embernek nagyon sok juha és ökre volt. A szegény ember éppen, hogy csak nevelgetni tudta a családját, az összekuporgatott kis pénzéből vett magának egy kis juhocskát, egy kis nőstényjuhot, és nevelgette, gondozta, etette, táplálta. Nagyon szerette ezt a kis állatot. Ez az egy volt neki. Ehhez a gazdag emberhez egy alkalommal ismerősei jöttek. De mert sajnálta levágni egy állatát is, ezért elment a szomszédjához, elvette tőle azt az egyet, levágta, megfőzte a vendégeinek. És ezen a ponton Dávid király felkiáltott. Él az Úr, hogy halálnak fia az, aki ezt cselekedte. Nátán pedig rámutatott, te vagy ez az ember. És Dávid ezen a ponton bűnbánatot tart, magára ismer, addig elvakítva látta önmagát, vakon. Jött valaki Isten igéjével, itt egy példázattal, és tükröt tartott el, és azt mondta, hogy te vagy az. És akkor ez az ember így szólt, vétkeztem az Úr ellen. És ide kapcsolódik negyedik utolsó kérdésünk, mit tett Isten a mi bűneinkkel? Az ilyen megbánt, el nem fedezett bűnt megbocsátja, és annak terhét leveszi az ember szívéről. Ezzel nem lehet soha meg nem történté tenni azt, ami megtörtént. De az átkát és a súlyát az Isten leveszi az ember szívéről. Hogy a vétkeinknek milyen nagy a súlya és az átka, azt éppen nagy héten gondolhatjuk végig, nézve a Golgotai keresztet. Erről beszél Istennek a földre szállása, az emberré létele, és aztán a passió története, végül Golgotai kereszt halála. Ott látszik, hogy milyen nagy a mi vétkünk. Ott látjuk a kereszten. Azért tette ezt az Úr Jézus, mert amink van a bűneink, az senkinek nem kell, testvérek. Senkinek. A palasz szavaink, a nyomorúságaink, az elrontott dolgaink senkinek nem kell, mert van mindenkinek, bőven, mindannyiunknak. De egy valakinek kell. Erről beszél a Golgota, hogy az Úr Jézusnak kell. Nagypéntek ezért lett, a kereszttől ezért mehetünk el a bűnbánat után, fölszabadult lélekkel. Mert az Úr Jézusnak kell azt, testvérek, ami senkinek nem kell. Készülhetünk így, bűnbánó lélekkel ezen a héten, az úrvacsorára is. Befejezem. Mit él át az ember, aki ezen a lelki úton végigmegy, aki megáll a kereszt alatt, és bűnbánatot tart? Amit a zsoltáros, Dávid, hogy a lelke felszabadul, pedig gyilkosság volt mögötte. Igaz? Nagy bűnöket követett el az ember. Házasságot tört. És mégis a zsoltár örvendező zsoltár. Mint egy keretes szerkezet. Az első verse így kezdődik. Boldog az, és így végződik. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok. Ez a felszabadult lélek öröme. Ezt készíti nekünk az Úristen erre a hétre. Kívánok így áldott és örvendező nagypénteki, majd húsvéti úri szent vacsora vételt és lelki emelkedettséget. Isten adja, hogy így legyen, ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Úristen, hogy Dávidnak nem csak az engedelmes tetteit írattattad meg, hanem életének mély pontjait is, amikor eltávozott tőled, amikor bűnöket követett el, amikor kiderült, hogy az ő ember szíve is képes gonosz tettekre. Köszönjük, hogy a Szentírás ilyen reális és őszinte módon mutatja be a hit nagy embereinek is az életét. Köszönjük, hogy ez is bátoríthat minket arra, hogy a bűnöket megbánhatjuk, és hogy ott a kereszt alatt kezdődhet valami új és más. Kérünk, Úristen, azért, hogy ezen a héten csendesíts el bennünket, és szembesíts a mi vétkeinkkel. Hát, hogy ne akarjunk elszökni előtt. Add, Urunk, hogy aminek fájnia kell, az hadd tudjon fájni. Engedd meg, Urunk, hogy lássuk azt meg, ami nem kedves a mi életünkbe te előtted. Adj, kérünk, bűn felismerést. Adj igaz bűnbánatot. És aztán adj új kezdetet és örömöt, olyat, ami ebből a zsoltárból is kicseng. Hogy a fölszabadult lélek nem hurcolja tovább a múltját, az elrontott dolgait, hanem reménnyel és örömteli szívvel állhat fel a kereszt alól. Add ezt meg nekünk, kérünk, édesatyánk, ezen a nagy héten. Hadd készüljünk így az Úri Szent Vacsorára. Így áld meg, kérünk, készülődésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy holnap este 6 órától folytatjuk ma megkezdett bűnbánati nagyheti előkészítő sorozatunkat. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Záró énekünk a 462. számú dicséret. Ennek mind a három versét énekeljük el. 462. számú énekünk, mind a három versét énekeljük el, ez így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
Áldás, békesség!